A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Hát előtte, mielőtt ezt a zenét lejátszuk, előtte szeretnénk azért bejelentkezni, mert az úgy sokkal jobb, de ez most így sikerült, hogy adtunk egy kis ízelítőt abból, hogy majd mi jön.
Igen.
A stúdióban itt van Gede Balázs, az a Millás reggeli.
Aki még kicsit szundikál, és itt van Kántor Endre, április 2-án, pontban 6:30 kedden. Húsvét után első munkanap, és nem is a húsvét utánság talán, hanem az óraállítás, vagy a kettő együtt, vagy a
minden
harmadikként becsatlakozó
minden
allergia
együtt
szezon kezdete. Nem tudom, de valahogy nagyon nehéz ez a mai reggel.
Igen, nekem. Nehéz.
És sokkal jobbat kívánok mindenki másnak. 0636 980 980, ide tudtok nekünk írni, észrevenni, kérdezni, és meg is kaptuk, ja hát ez még a csütörtöki klassz fotóra nagyon sok dicséret érkezett, még itt van egyébként.
Ja, hallottam, igen, hogy nyomoztatók adásban,
nyomoztunk,
az vicces
nyomoztunk
volt.
De azért kitaláltuk, hogy ki ez az arany. Hú, se nem penna, se nem is tudom.
Ez érdekes
arany,
volt.
Arany micsodájú képszerkesztő kollega, úgyhogy gratulálok, Bandi.
Jól sikerült,
igen,
egyébként.
Nagyon.
Vicces
nagyon
volt, és ráadásul egy kísérlet is volt abban, hogy hogy tud működni az AI, mint eszköz, mert nem mindegy, hogy próbálkozol vele, ugye rengeteg ilyen. Egyébként azt hiszem, hogy ugyanazokat a motorokat használják, bár különböző felületeken érhetők el, de jó párat kipróbáltam, és kísértetésen hasonlít, sőt, gyakorlatilag ugyanazt az eredményt értem el az első pár alkalommal. Ugye ilyenkor az történik, hogy rá próbálja alakítani a te arcképedet egy másik létező képre, és összemossa azokat a vonásokat valamennyire. Hogyha nem kezeled előtte a képet, a kiindulási képet egy picit, akkor néha felismerhetetlen lesz, mert összemorfolja a te arcodat.
Aha,
azzal,
jaj,
ami ott van.
És akkor hát az agyasolít, vagy nem? Attól függ, melyik,
igen,
jellemzőt megvan emeli ki, igen, vagy lesz hangsúlyosabb az arcból.
Igen, meg van határozva, hogy ugye a szemed az mindenképp a tied legyen, stb. Tehát megadták ugye a paramétereket ezeknek a motoroknak, és akkor szépen ők úgy az alapján az algoritmus beállítgatja. És akkor 5-6 ilyen ingyenes verziót kipróbáltam, és nagyjából ugyanazt a képet hozta ki. Egy picit alakítasz az eredeti képen, akkor már egy olyan eredmény jön ki, amit jobb ahhoz közelebb áll, aha, amit te szeretnél elérni. Na mindegy, szóval, hogy igen.
Klassz lett, igen. A Facebookon még megnézhető, a facebook.com/millásreggeli oldalon. Azt mondja, hogy Gézu életképet küldött azért, mikor 1:59-kor az óra átugrott 3-ra, az, igen, megviselte a bulit.
Az meg.
Igen. Egyik peatra a másikra lehet hazavenni. Aztán kaptunk Gó Zolitól egy ilyet, hogy tegnap munka után kihajtottuk az asszony népet a partra, majd friss tengerizzel meglocsoltuk őket. Mondjuk maradtunk mi is fürdeni naplementig, mert az aratás a hétvégén már megvolt. Ez igen.
Szép.
Azt mondja, a WhatsAppra is ránézünk. Ja, a hírekben hallottuk, kedves hallgatók, 250 millió forintot, azt mondja, nincs is annyi, mert ő nem látott olyat. Igen, ez a, azt hiszem, a Fülig, a Piszok Alfred is, vagy a Fülig Jimmy mondta, hogy akkor a szám csak számtan példákban van, mert pénzben olyan nincsen. Valamelyik. Az biztos. Morgan Raymen kartársak, most szomorkás és dobozos a reggel, olyan túl fincsi volt az ünnep, hogy itt az ára, szóval vannak kirajzott állapotban szép számmal, írja papalő. Én is
vannak,
azt vettem észre.
Igen, vannak.
Igen, hogy pedig az elejét valószínű kicsipegették páran, én ezt az e-mailezésből és lepattanásból vettem észre, tehát csütörtökön egy olyan érzésem volt, hogy én ott ülök, és nyomom, és dolgozok, senki, és senki nem tudja senki azt, hogy én ott létezem. Igen, és
több minden volt. Jött a melegfront is, elég erősen. Aha. Itt még hüledezett Tárcs Gábor, hogy a hírek, hogy 26, micsoda, 26 fok, de hogy is, na, ne viccelődjünk már. Uh-huh. Ugye mondta Andi a híreket, és akkor hát ezt azért romfoltuk.
Sikerült.
Mert a délvidéken ott 29-30 fok igen is volt, úgyhogy igen, igen, konkrétan volt, aki fürdött a Dunában, pedig az 11 és fél fokos volt Bajánál, de hát ez van. Na nézzük akkor, Áron nap van ma, nagyon boldog Áron napot kívánunk, és Ferenc, illetve Mária, Múzsa, Ottokár, Tünde, Teodózia nap is van, és Lévi nap is van, úgyhogy mindenki, akinek a híres farmer márkája van, és a saját ja, nevét hordja, az örülhet neki. Azt mondja, hogy, és ma van az autizmussal élők világnapja, egy fontos mai ünnep, illetve dátum, illetve a gyerekkönyvek nemzetközi napja is, Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján, ez egyben a meseírás napja is, úgyhogy ezek az ünnepek vannak ma. Na nézzük, mi történt ezen a napon.
Kérlek szépen, a 1894-be ugrunk, ezen a napon április 2-án Kossuth Lajosnak a 48-42-es forradalom és szabadságharc vezetőjének temetése történik Budapesten. 1982-ben argentin katonai egységek Leopoldo Galtieri tábornok elnök parancsára elfoglalják a Nagy-Britanniához tartozó Falkland szigeteket.
Ez kemény.
Az igen.
Kemény szitu volt, igen.
El is lettek gatyázva.
És akkor nézzünk híres születésnaposokat. Nagy Károly, Charlemagne, Carolus Magnus, frank király 742-ben született ezen a napon. Van, aki konkrétan tagadja a létezését. Van egy ilyen nagyon jó pofa.
Ne.
De vannak ilyen nagyon jó pofa, ilyen alternatív történelmi nézetek, és az a vicces ezekben, hogy a legtöbbször igen értelmes, komoly szaktudással lévő emberek hozakodnak elő valamivel. Ezt én nem tudom megállapítani, hogy viccből-e, vagy pedig egy ilyen elméleti gyakorlat, ilyen gondolat, kísérlet miatt, aztán utána elharapódzik a dolog, elszabadul, és onnantól kezdve hívei lesznek, akik folyamatosan próbálják alátámasztani mindenféle információval. Erre tökéletes a Facebook, az ilyen buborékokat fújni, oda gyűlnek mind, akik hisznek, és szeretik ezeket, és ott egyre nagyobb buborékot fújnak ebből. Hát van ilyen. Na nézzük, ki volt még itt. Giacomo Casanova, velencei író, kalandor, igen. 1725-ben rengeteg mindent feltalált Giacomo Casanova, és mivel végülis erről nem tudunk ebben a műsorban beszélni. Hát a legnagyobb találmányairól Casanova.
Hát a legnagyobb találmánya, hogy kell meghódítani a hölgyek szívét, és
de jó, hogy hogy kell meg hódítani a hölgyek szívét. Igen, igen.
Ez egy komoly felfedezése volt.
Igen, igen. Na. Aztán Hans Christian Andersen, ezt mondtuk már, Alec Guinness, angol színész is ezen a napon született, aztán Konrád György, magyar író, a kortárs magyar próza világszerte ismert alakja, jaj, Csukás István, meseíró, a nemzet művésze is ezen a napon született 1936-ban, Koltai Lajos, operatőr 46-ban, Straub Dezső, igen, Jászai Mari díjas színész 52-ben, Pedro Pascal.
Igen, tessék rákeresni.
75-ös Pedro Pascal.
Igen, a Csilei Mihálovics András.
Pedro Pascal,
ez a becenőve.
A Csilei Mihálovics. De Pedro Pascal ugye a legutóbb azon a diátadó ünnep szépségen lopta be magát a szívembe, amikor, hát ő, mivel több ilyen meghívása volt sok helyre, ahova jelölték, sose ő nyert, mindenhol más nyert, ezért ő a bárpultnál töltötte, szórakozott éppen, és akkor úgy meglepődött, hogy nyert valamit, hogy enyhén ittas állapotban került fel a színpadra. Nagyon jó fej
ez
volt.
Milyen jó, oda mész a nyeretleneknek a,
Pedro,
az esélytelenség.
Pedro, te nyertél, ne úgy óriási klassz jelenet. Azt, hogy a Michael Fassbender német ír, vagy Michael Fassbender ír német színész, ugye, ő 77-es, annak idején rebesgették őt is, mint az új James Bondot, aztán persze nem lett belőle semmi. És Barta Nóra, Európa bajnoki bronzérmes műugró is ezen a napon született, úgyhogy boldog születésnapot gratulálunk neki.
És egy legkevésbé sem vidám hír, a hétvégén Tordi Géza távozott, hagyott itt minket. 85 éves korában a kiváló Kossuth díjas, kétszeres Jászai Mari díjas színművész, a nemzet színésze, a halálhírét a színész családja közölte a Nemzeti Színházzal.
Igen, direkt nem mondtam egy születésnapost, mert készültem egy kis zenével az ő születésnapjára, Serge Gainsbourg, aki eredetileg Lucien Ginsburg néven született, francia költő, zeneszerző, énekes, színész, filmrendező. 1968-ban kiadott egy lemezt a Brigitte Bardot-val, és ennek a lemeznek az egyik címadó, vagy maga a címadó volt, mert kettő lemez jelent meg 68-ban, a Bonnie and Clyde, és képzeld el, hogy konkrétan arra a versre írták, amit Bonnie Parker írt egy pár héttel azelőtt, mielőtt őt és Clyde Barrow-t elkapták és lelőtték. Aha. A The ez Trails érdekes. End című volt. Hát ezt, hogy franciául dolgozták fel 68-ban a fátyolos hangú Brigitte Bardot-val Serge Gainsbourg, úgyhogy 1968-ban repülünk most vissza ezzel. Annak kapcsán, hogy ezen a napon született, 1928-ban Serge Gainsbourg.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Na, mit írnak a lapok? Nézzük.
Jönnek az oroszok.
Júj, igen.
A Haszon magazin számolt be róla tegnapi nap folyamán.
Hát az izgalmas lesz, hogy az micsoda.
Hát ha lesz, hát én egyelőre lesz, nem lesz, tudom, hogy, nem ez, lesz. Hogy lehetséges. Egy orosz diszkontlánc nyitna üzleteket Magyarországon. 3 év alatt 200 üzletet szeretnének nyitni, és 700 millió eurós forgalmat elérni. Jelenleg a piac felmérésével és a beszállítói partnerek felkutatásával foglalatoskodnak. A cikk annak is utána járt, hogy hogyan működhet ez a Mere nevű cég, vagy hogyan működik. Az orosz kiskereskedelmi láncot 2009-ben alapították, azóta 20 országban, többek között Belgiumban, Csehországban, Észtországban, Kazasztán, Németország, Oroszország, Kína, nem sorolom föl, de sok helyütt ott vannak. Mindegy 2500 üzletet működtetnek, akárcsak az Aldi vagy a Lidl, amiért nem tudom, hogy mondják, merre, és úgynevezett hard discount lánc, de egyébként ilyen very hard, mert ilyen raklapos, tehát ami nekem már nagyon az a küszöb, ahol ott a vásárlási élmény ugrik, amikor a raklapról
hát te hámozott ki. Így indult több is.
Voltak egyébként, igen.
Az elején ugye az Aldinak is hasonló ilyen fémpolcon, ilyen kartondobozban,
voltak magyar próbálkozások, akik látták ezeket kint külföldön, és nem tudom, volt ez az Alfa áruházat kint a
Peremvidéken. Aztán szépen lassan átalakultak, és ilyen upscaling történt, több, ugye most legutóbb, már nem is tudom melyiket tolják föl, most a Realt talán, de a Penny is átesett egy ilyen teljes arculatváltáson, de oké, hát az, hogy egy ilyen kezdetben ilyen, az egy dolog, de az a kérdésem, hogy működhet ez?
Igen, és a Nyugat-Európai Élelmiszerkereskedelmi Szaksajtó 22-ben arról számolt be, hogy nekem olyan meres, de miután orosz, szerintem inkább merre.
Mindegy, mondjuk magyarul.
Igen, az orosz-ukrán háború miatti szankciók és az annak nyomán fellépő ellátási nehézség miatt kénytelen volt bezárni osztrák, belga, francia, német, spanyol és brit üzleteit. Azóta Belgiumban újra próbálkoznak, ezúttal My Price néven. A német Lebensmittel Zeitung pedig tavaly szeptemberben úgy értesült, az orosz diszkontlánc nem mondott le teljesen Európáról, csupán most Kelet-Európára koncentrál, és hát nem véletlenül Szerbiában például egy év alatt 13-ról 30-ra növelte egységei számát, és 48 millió euró árbevételt ért el. Litvániában is nyomul erősen.
Ocsin Slozno.
Igen.
Az a nagyon kemény diszkont.
Igen.
Így indulna. Igen. Hát izgi, az biztos, hogy ez hogy lehet Magyarországon, de minden esetre megszellőztette ezt a Haszon magazin. Hát figyelj, én olvastam egy hírt, azt hittem, hogy valaki egy április elsői tréfának esett áldozatául, de nem.
Nem?
Úgy az eredeti hírt a New Yorker írta meg 28-án, tehát az sem április elsői, és hogyha beleolvasunk, a 444-en lehet olvasni erről, akkor bizony el lehet olvasni, hogy valóban létezik egy petíció, amit a törvénytervezet, létezik egy törvénytervezet, és már létezik egy petíció, amit közel 25 ezeren aláírtak a törvénytervezet ellen. A következő a tervezet: Németországban betilthatják a tacskókat.
Mi?
Ugye, hát kevés németebb kutyafajta van, mint a tacskó. Németországban azonban az állatvédelmi törvény tervezett szigorításával többek között ezen rövid lábú kistermetű eredetileg munkavadászkutyaként tartott tebek tenyésztése is ellehetetlenülhet. A német élelmiszerügyi és mezőgazdasági minisztérium által benyújtott törvényjavaslat célja az, hogy a különféle szenvedést okozó tulajdonságok tovább örökítését, vagyis a kegyetlen és nem törődő módon történő szaporítást megakadályozzák. Ilyen tulajdonság például a rövid láb, a szőrtelenség, a csontváz vagy a fogak rendellenességei és várható alacsony élettartam is. Emellett szabályoznák az állatok online kereskedelmét is. És hát ugye több tenyésztő, ahogy részletesen elolvasta ezt az egészet, arra a következtetésre jutott, hogy bizony, nem biztos, hogy lehet például eredetileg egy bizonyos célra kitenyésztett, és direkt ugye kicsit így deformált állatokat tenyészteni, majd gondolom ide tartozik majd akkor a mopszok, vagy a különböző francia buldogok esete is, akik ugye gyakorlatilag orrsövényferdülésben szenvednek, horkolnak, nem kapnak rendesen levegőt sok esetben, illetve van egy csomó olyan kisebb kutya, amiket ilyen ölebeknek tartanak, ahol a gége és a nyelőcső tud nagyon összeszűkülni, hogy egy icipicit hízik a kutya, tehát rengeteg ilyen van, nyilván állatorvosok ezt jobban el tudják mondani. Nagyon érdekes, mondom, nagyon sokan tiltakoznak és aláírták a petíciót a tervezet ellen. Úgyhogy van egy ilyen, a 444-en el lehet olvasni.
A Portfolio.hu Bokor László közgazdász írása olvasható ma reggel, a Magyar Relatív Élet színvonal két évtizede a Lejtőn címmel, és nagyon jó a lead, azt írja, hogy oly hosszú volt a 33 év, s oly messze van az én hazám. Szóltak a legendás Omega együttes sorai, mert sorok a véletlen játékának köszönhetően a baladájától teljesen eltérő kontextusban váteszinek bizonyultak. Nagyon hosszú volt az első szabad választás, volt a eltelt 33, lassan 34 év, és még mindig nagyon messze van hazánk európai életszínvonal elérésétől. Ráadásul konvergencia ide vagy oda, folyamatosan csúszunk visszafelé a mezőnyben. Omega így bizonyosan nem, ám omega annál inkább lehet még a magyar lakosságból, bár ez nem vicces. Szükségszerűen adódik, tehát a kérdés régóta tartó lejtmenetet tapasztalva nem kellett volna már valami nagyon más megpróbálni. Hát ez egy ilyen bevezető után, ez biztos, hogy elolvasom és ajánlom másnak is a Portfolio.hu-n.
Még egyet a G7.hu-ról. A kormány Budapest elleni bunkós botja néhány falun is nagyot üt, jelent meg ma reggel. Az ellenzéki vezetésű nagyvárosok és a fővárosi önkormányzat rendszeresen hivatkoznak arra, hogy ellehetetleníti működésüket az elmúlt évben sokszor átalakított, egyre nagyobb elvonást jelentő szolidaritási hozzájárulás. Ezt azon településeknek kell fizetni, amelyek magas helyi iparűzési adó bevételeket, a HIPA bevételeket érnek el. Valóban nagyon jelentős összegről van szó. Az utolsó lezárt pénzügyi évben 107 milliárd forintot fizetett be a fővárosi önkormányzat, a budapesti kerületek és a megyei jogú városok. És hát arról szól a cikk, hogy amit kitaláltak ugye Budapestnek a megsanyargatására, az bizony nem csak Budapestet érinti, hanem más város, de néhány falvat is. Úgyhogy g7.hu. Na nézzük meg a tőzsdét.
Nézzük.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hú, hát még valamikor réges-régen.
Még a nyár előtt.
Fele. Igen, volt az utolsó kereskedési nap a hazai parketten, március 28-án csütörtökön, úgyhogy ezeket az adatokat tudjuk elmondani, és mannyit újra a B-t. 65.384 pontos értéken zárt a Bux, ez egy 9%-os emelkedés volt, úgyhogy egy igen szép búcsút vett, vagy ünnep előtti utolsó kereskedési napot produkált a budapesti értéktőzsde, de a vezető részvények közül majd mindegyik tudott emelkedni, a Richter az gyengélkedik egy kicsikét, 9260 ponton zárt, hát ez százalékosan egy pici elmozdulás, de mégiscsak egy mínusz. A többiek a MOL-lal az élen jól szerepeltek, 1,4%-ot emelkedett az olajpapír 2960 forintra, a Magyar Telekom 0,8%-kal 897 forintra, a Richter, az OTP pedig 1,2%-kal 16.800 forintra. A középkategóriában voltak menőbb teljesítmények, például a Waberers kerek 4000 forintos zárása, az 2,3%-os rally után következett be, a Delta is 2,7%-kal ment, de ami gatyarepesztő, gatyaszaggató, az az Alteo 16,7%-os emelkedése, miután bejelentett egy akkora osztalékfizetést, hogy az
csodálatos.
Holdról is látszik. 3430 forinton fejezte be a kereskedés, mondom 16,7%-kal följebb.
Hát izgalmak azok voltak, amíg mi tojásoztunk, meg sonkáztunk, meg nyulasztunk, mert ugye milliárdos adat megsemmisítésbe kezdett a Google, és beleegyezett a több milliárd adat megsemmisítésébe, hogy rendezze azt a pert, amely szerint titokban követte azoknak az embereknek az internet használatát, akik privát böngészési módban vélték magukat biztonságban, és a csúnya oldalakat megnézték ezek az emberek. Minden esetre a per rendeződött, eléggé ki is lőtt a Google árfolyama, és még mindig tart a trend, mert hogy 2,8% volt a legutóbbi emelkedés a Google-ban, ami azért mondom, hogy még mindig, mert ugye azt hiszem, hogy ez pénteken indult ez az egész. Minden esetre pénteken csúcsdöntés volt Amerikában. Azóta a tegnapi napon egy kicsit elromlott a hangulat.
Pénteken, az lehet, hogy csütörtöki az is, és tegnap elromlott, mint hogyha pénteken ők is zárva lettek volna.
Szerintem én nem. Én szerintem nem. Akkor vagy fél nap volt, vagy
az
nyitva voltak. Én pénteki adatra emlékszem. Minden esetre a csúcs, az biztos, hogy vagy csütörtökön, vagy pénteken. Igen. Volt egy csúcsdöntés az amerikai
piacokon.
És az
is biztos, hogy tegnap volt kereskedés, és az leolvadt.
Tegnap meg leolvadt, így van. Minden esetre a Google-t, mint mondtam, az még mindig tart az emelkedése. A legaktívabb a Tesla volt, legalábbis volumen tekintetében, ott egy enyhe visszaesés volt 0,3%, az AMD viszont emelkedett 1,6%-kal, egy picit az Nvidia is. A Micron Technology az 5,5%-kal kilőtt, úgyhogy a szuper.
A Trump média meg
na, az
beszakadt.
Az be, igen.
Kiderült, hogy hát az is egy ilyen mém részvény lett,
az
a semmire
biztos,
pumpálták
igen.
Föl, és egy pillanatra annyi pénze lett Donald Trumpnak, amennyi sose volt. A 6 milliárdosra becsülték
úgy
a
tűnt,
legjobb.
Hogy kibírja úgy fizetni, tűnt, hogy jó, de nem. Jó.
Hát egyébként még lehet, hogy így is, mert ugye a felére esett csak vissza.
Ja, ja.
Ez azt jelenti, hogy azért egy 3 yardot lehet,
de az nem annyira likvid.
Az nem annyira likvid. A lényeg, hogy csinált valami 4,5 millió dolláros forgalmat a tavalyi évben.
Na tessék.
58 millió dollár veszteséggel, és hát ezt azért még a mém spekulánsok sem nézték jó szemmel, úgyhogy hanyat esett a papíros.
Volt egy érdekes sztori, aki abba belenyúlt, az nagyon örülhet. Ez a CXAPP, ez a neve a cégnek. A tikerje az CXAI. Hát ebből lehet ugye kideríteni, hogy AI kapcsolatos. Mindenesetre a Google Cloud-dal bejelentettek egy partnerséget, és hát ez aztán kilőtte 150%-os pluszba részvényeket, úgyhogy ez brutál.
A Redditet tovább ütötték.
Azt tovább ütötték, én is akartam mondani, mondja csak.
Hát ennyi, hogy az kapja az ívet, és sortolják erősen a
hát most ugye, mert a legutóbb 7% körüli mínusz volt benne, igen.
De már azt hiszem, a bevezetési ár alá esett. Nem
most,
a kibocsátás.
Most 45-97, így van.
Ott van egy 20% a kibocsátáshoz képest, de a bevezetési árhoz képest már valahol ott
hát
van.
Hát majd visszafórumozzák valahogy.
Igen, visszaredítelik.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Elmondjuk még egyszer az elérhetőségünket, 0636 980 980, hogy a hírek alatt is tudjatok nekünk írni. Jó, itt volt egy valami baleset, azt el akartam mondani, de lehet, hogy nem fogom megtalálni, mert már nincs sok időnk, hogy és még össze
jön nem sokára Schmidt Andi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán jövünk vissza mi, és Budapest
megvan,
rovattal
bocsánat,
kezdünk.
Megvan, bocsánat, a Podmanicki Terészkörút előtt befelé baleset alakul a dugó, köszönjük az infót.
És utána pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mi a helyzet ezekkel a roncsautókkal. Ingyenes, fizetős, tehát elvileg ingyenesen kéne átvenni Magyarországon, de van, ahol 10000-eket kértek érte, zavarok vannak az új rendszer működésében, a Mohu szága egy újabb részével fogunk jönni természetesen a Budapest rovat után.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, köszöntünk mindenkit, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Káfé 98.0-án, április 2-a kedd reggel van, 7 óra 10 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És 0636 980 980 az SMS, a WhatsApp és a Viber számunk. Azt mondja, hogy mit adni, tévhírt mondott, mai határidővel nem kötni, hanem felmondani lehet a lakásbiztosítást. 30 napos határidővel így újat kötni is csak 30 nap múlva lehet. Én nem figyeltem, hogy szólt a hír, de ez valahogy így van, ahogy most a hallgató írta. Azt mondja, hogy... ez most miért jött? A Telex tulajdonosai megvették
a G7-t. Igen, a G7-ről de beszéltünk, hát az... én nem akartam külön kitérni erre, mert de már
az
erről
beszélt. Az egy hetes.
Tessék?
Az egy hetes.
Igen, igen. És igen, így van. Ott egy érdekes történet körvonalazódik, lehet, hogy ezt majd egyszer jobban megbeszéljük.
Mi az érdekesség?
A gazdrovat Kft. Létrehozása és a többi, és a többi. Tehát ez nem teljesen egy... úgy működik, hogy a Telex tulajdonosai, illetve vagy egy Kft. Vásárolja meg, ugye. Na mindegy, igen, köszönjük az információt.
Géző életképe, újabb életképe, ugye, mert már egy jött. Álmos ez a kedd reggel, a négyes villamos két megállóban is úgy állt meg a nagykörúton, hogy senki se fel, se le nem szállt. Érdekes, hogy akkor az autós... Ja, akkor csak az esernyő szindróma lenne?
Biztos.
Tehát nem is feltétlenül mindenki... dolgozni.
Igen, egyébként ugye tavaszi szünet van, ezt akartam mondani, hogy aki dolgoznia kell, eljött, és elmondom, hogy még mi okozhatja a kicsit nagyobb forgalmat, de ezt már a Budapest rovatban fogom tenni.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Mert hogy van egy ilyen hír, hogy 2 hétig korlátozzák a vasúti forgalmat a déli pályaudvar és a Kelenföld között. Elég sok mindent érint, és ez mától érvényes 14-éig, és a MÁV Inform oldalán lehet bővebb információhoz jutni, akit érint. Az a lényeg, hogy karbantartást végeznek a Nagyszőlős utca fölötti vasúti hídon, és ez érinti a Budapest-Győrhegyes halom, illetve a Budapest-Székesfehér Székesfehérvár Nagykanizsa, illetve a Székesfehérvár Szombathely és Tapolca, illetve a Budapest Pusztaszabolcs útvonal elővárosi és távolsági forgalmát is, itt az elővárosi alá húzva természetesen. Ugye sok járat fővárosi végállomása módosul Kelenföldre, vagy a déli pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra. Van, aki ugye eleve átállítottuk az órát, meg most volt a hosszú hétvége. Ezzel a sok információval se tud mit kezdeni, úgyhogy inkább autóba ült, szerintem ezért is növekedett meg több helyen a forgalom. Mint mondtam, utána kell nézni alaposan, mert nem minden járatot érint, de például a Martonvásári Z30-as vonatok, ez ugye, ezzel nagyon sokan járnak, kiindulási és végállomása a Budapest Kelenföldre kerül át, és onnan indul, de aki mondjuk úgy jár dolgozni, meg úgy szeretne hazamenni, ugye déliből, az ezt nem teheti meg. Az sem mindegy, hogyha például azt gondolja valaki, hogy majd onnan bubizik a déliből, mert a Kelenföldről bubizni teljesen más, mint a déliről, egy plusz pár kilométer, tehát igen. És hát mondom, meg kell nézni a MÁV Inform oldalát, és ott aztán minden ott van, az S10-es, az S12-es, G10-es, Szavária Intercity-ket érinti, az S30-as bizonyos járatait, az E30-osokat, S40-eseket, tehát rengeteg-rengeteg elővárosi vonatot is érint, úgyhogy ez 14-éig van érvényben ez a korlátozás.
És hát a hírekben már lehetett hallani, hogy megdőltek a meleg rekordok, 113 éves országos, 98 éves fővárosi rekordok dőltek, hajnali meleg rekord, ez még a szombati, akkor országszerte nyárias meleg idő volt, Kelebián 27,6 fokot mértek,
amivel szombaton megdőlte,
igen, az erre a napra vonatkozó meleg rekord, de azóta már van újabb, mert tegnap megjött az első...
Nem is tudjuk olyan soknak, tehát, hogy...
27-6 márciusban.
Nem úgy értem, hát ahhoz képest. Tehát én a napon ültem, és hát a napon bográcsoztunk, én nekem jó. Szerintem nem 27,6 fokos,
igen,
volt,
hát
a homlokom.
A bogrács meg a napsütés együtt, az biztos, hogy többet hoz ki 27-nél, de ugyanakkor megvolt az első hőségnap is, ez hétfőn kora délután, szintén Kelebián 30,2
na,
fok. Na, az a valami.
És vasárnap itt azt kéne majd nézni, mert ugye tolta magával a hideg front a meleg időt, és jött ez az elképesztő, aha, por, meg ez a nagyon ilyen posztapokaliptikus, ilyen fura izé, hogy a nap nem sütött annyira, viszont elképesztő meleg volt a levegő, hogy vasárnap milyen meleg volt, mindegy, hát igen, kemény helyzet
az
volt.
Az egész ilyen pre-apokaliptikus, mert olyan furcsa, olyan érzésem van ezekben a jó időben,
van,
mint az ilyen blockbuster filmek, igen, elején, ugye, igen, az a jelenet, hogy családi hangulat, jaj, kacag, boldog, és a végén aztán valahol elég meg,
már nem
valami
is kell bográcsozni, mert a vízben főnek a halak.
Igen. És most is olyan, hogy örülünk a jó időnek, minden, de ez valójában egy borzasztó
pontosan
jelenség.
Ez a kettősség, ez meg volt, igen, bennünk is, hogy hát ilyen szuper, hogy ilyen jó idő van, és ilyen jól lehet ellenni.
De
családi...
hová vezet ez?
Hát ez
mi
az
lesz ebből?
Hát ez az.
Igen.
Na jó, nézzünk mást. Ja, ha már ilyen Duna meg hajók, akkor úgy tűnik, hogy a 9., a 11. és a 10. és a 21. kerületi partszakaszokra száműzné Karácsony Gergely a főváros belvárosi részéről a hajók zömét. Ez derül ki a Dunaparti építési szabályzat módosításából. A főpolgármester szerint ez egy bonyolult, sok egyeztetést igénylő tervezési, véleményezési folyamat végét jelenti. A cél a Dunapartok felszabadítása, a Duna és a városlakók közötti közvetlen kapcsolat megteremtése volt. Igazából megmondom őszintén, nem értem, hogy például a Telexen miért kell ilyen címet adni. Mi az, hogy száműzni? Tehát ez eleve egy ilyen negatív...
Igen.
Na mindegy.
És ez pont jó arra a hangulatra, ugye, hogy a főpolgármester száműzi az autókat,
igen,
a belvára, minden száműzi.
Igen, nem, fúj. Tehát nem, ez igen, egy hírben egyébként meg főleg tartózkodni kell ettől, most tök mindegy, hogy kiről van szó, vagy melyik oldalról, vagy nem az a lényeg, hanem most nem tudom, ez a száműzés, ez
hát jó, kell
hangzik
a kattintás, ugye?
Igen, az a lényeg, az a kattintás.
Szerintem igen. Na, úgyhogy okay, menjünk szuper is tovább, mert amit felvezettél a műsor elején, hogy a roncsautókkal mit tudunk tenni, amikor már leszalad a műszaki, mm-hmm, nincs kedvünk, kedvünk, mm-hmm, hát lehet, hogy annyi pénzbe kerülne újra műszakiztatni, hogy a gatyánk rámenne.
Azért örökök az ember, mert ez egy elterjedt ilyen beszéd, ez egy kifejezésforma, hogy amikor azt mondod, hogy nincs kedvem, és közben mutatod a kezeddel azt, hogy valójában
tudod, kedve.
A kedvem, az a pénzt jelenti.
Igen. Na, megnézzük, hova lesznek a roncsautók.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Megnézzük, hogyan szabadulhatunk meg roncs autóinktól, hogyha van ilyen. Nekem már volt olyan, ami bontóban végezte, és volt egy majdnem bontóban végződő, de idővel azt elvitték, megvették kevésért. Tudod, van ilyen, hogy
igen,
ilyen autó. Igen. Na, de hogy hogyan szabadulhatunk meg tőle, az nagyon fontos, mert hogyha elkezd megdrágulni, vagy elkezd a rendszer nehézkessé válni, akkor aztán az erdeinkben kötnek ki ezek az autók, úgyhogy ezért sem mellékes, hogy mi a helyzet, úgyhogy ezt fogjuk átnézni Kovács Gyulával, a Gépjármű Bontók Országos Egyesületének elnökével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önöket és a Millás reggeli hallgatóit is.
Nos, nézzük meg, hogy milyen, talán de egy picit lépjünk vissza, hogy milyen volt a MOHU előtti helyzet, világ, és mi történik most. Azért gondolom ezt a megosztást, mert hát egyrészt ugye van egy ilyen monopól helyzetben lévő vállalat, akinek alvállalkozói vannak, vagy azokká váltak azok, akik korábban önállóan üzletelhettek a roncsokkal, a hulladékokkal. De másrészt pedig a hírek arról szólnak, hogy az utóbbi időben, tehát amióta felállt ez az új rendszer, azóta vannak ilyen nehézségek, és sokszor akár pénzébe is kerülhet az illetőnek megszabadulni a roncsautójától.
Hát igen, ez egy elég kardinális probléma most. Szeretném egy pár szóba azért úgy kifejteni az előző rendszerben lévő gyakorlatot, meg hogy jelenleg mi van. Rendben. Ugye a EU csatlakozás után egy teljesen új helyzet alakult ki, ami azt jelenti, hogy a gépjármű, mint olyan, ha kivonják a forgalomból, veszélyes hulladéknak minősül. Ezért azok a vállalkozások, akik úgy döntöttek, hogy autóbontót működtetnek, különböző engedélyrendszert kellett nekik beszerezni. Ez közlekedési hatósági, környezetvédelmi, az önkormányzattól működési engedély, tehát egy eléggé összetett, komplex engedélyrendszer. Ez működött, ahogy működött egy 15-20 éven keresztül, és az úgynevezett regisztrációval rendelkező autóbontók, tehát akik ezzel az engedélyrendszerrel rendelkeztek, ezek állíthatták ki csak az úgynevezett bontási átvételi igazolást, amivel a tulajdonos legálisan meg tudott szabadulni dupla idézőjelbe az autójától. Mit jelent ez? Hogy az önkormányzatnál az okmányirodán véglegesen ki tudta vonni a forgalomból, tehát adó alól tudta mentesíteni ennek a papírnak a birtokába, a biztosítónál pedig le tudta mondani a biztosítást. De bizony nagyon sok kis kapu volt. Most csak egyet-egyet mondok, fiktív adásvételi szerződéssel valakinek eladták, és szétbontották az autót. Itt most természetesen nem a legálisokról beszélünk, hanem hát azt mondják, hogy fekete bontó, én mondom inkább azt, hogy nagyon sötét szürke bontó, mert általában ezek valamilyen legális vállalkozás mögött voltak, csak nem volt nekik engedélyük a hatóságtól ezt a tevékenységet folytatni. Nem akarom olyan hosszú lére engedni, lényeg a lényeg, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy körülbelül olyan 150-180 ezer autó képződik évente, amivel tulajdonos meg akar szabadulni tőle. Azt mondják roncsautó, én inkább úgy fogalmaznék, hogy azt a gépjárművet, amit a tulajdonosa vagy a kora, vagy a műszaki állapota, vagy egyéb ok miatt nem kíván tovább forgalomba tartani. Vannak itt teljesen üzemképes autók is ebben a kategóriában. Tehát visszatérve, a legális rendszerbe, tehát ez úgynevezett kökérrendszerbe, ezt két mondattal elmagyaráznám. gyakorlatilag a regisztrált bontók egy olyan közlekedési hatósági állomás, mint egy eredetvizsga vagy egy műszaki vizsga. Ugyanarra a rendszerre dolgoznak, egy picit morbidul azt mondanám, hogy mi állítjuk ki a halotti anyakönyvi kivonatát a tartalmának. Tehát ebbe a rendszerbe évente körülbelül 20-25 ezer autó került be. Tehát, hogyha megnézzük az eredeti számhoz képest, elenyésző az, ami a hivatalos rendszerbe került. Na most ezt kellett már valamilyen módon változtatni, úgyhogy eljutottunk tavaly július 1-ig, amikor érvénybe lépett ugye ez a MOL-MOHU koncessziós rendszer, ami alapjaiban megváltoztatta a mi iparágunknak a működését.
És hogy állunk most? Mert hogy ugye a sajtóhírek szerint amellett, hogy talán még törvényi kötelezettség is az a lehetőség, hogy ingyen szabaduljunk meg az ilyen, maradjunk az üzemképtelen autóknál, azoktól a hírek arról szólnak, hogy időnként egy pár tízezer forintba ez belekerülhet. Itt az elszállítási költség körül megy a húzavonal, meg nem tudom én mi körül, hogy ez most hogy működik?
Igen, erről én is hallottam, hogy több olyan vállalkozás van, amelyik pénzt kér azért, hogy a mondjuk üzemképtelen autót elszállítsa, véglegesen kivonja. Tudni kell azt, hogy régebben közel 180 olyan regisztrált autóbontó volt, amelyik le volt szerződve, ugye akkor még csak a közlekedési hatósággal, illetve a környezetvédelmi hatósággal. Mára ez körülbelül olyan 70-75-re zsugorodott. Hogy miért? Azért, mert nagyon sok vállalkozás nem kötött szerződést a MOL-MOHU csoporttal. Uh-huh. Ugye ide jutottunk el, hogy nem csak azzal az engedélyrendszerrel kell rendelkeznie egy regisztrált autóbontónak, ami ugye jogosítja őt kivonni a forgalomból, hanem a koncesziós rendelet kimondja, hogy abban a pillanatban, ahogy a jármű hulladékká válik, a MOHU tulajdonába kerül. Tehát kell egy MOHU szerződéssel is rendelkeznie. Ők ezt a tevékenységet csak ezzel az engedélyeknek a birtokában tudják folytatni. Visszatérve a kérdésére, jelenleg a szerződés kimondja, hogy ha a tulajdonos lekívánja adni valamelyik ilyen vállalkozásnál telepen a gépjárművét, akkor ezt a bontónak térítésmentesen kell beszállítania, és térítésmentesen kell kiállítania a bontási átvételi igazolást. Természetesen lehet olyan helyzet, szituáció, hogyha nagyon távolról kell beszállítani ezt a gépjárművet. Vagy pedig olyan állapotban, például egy kiégett gépkocsiról van szó. Vagy speciális olyan helyről kell elhozni, hogy itt költségek merülhetnek föl. De ez nagyon-nagyon elenyésző. Döntő többségében a regisztrált autóbontók azok térítésmentesen szállítják be. Sőt, vagy pedig, hogyha lenne kérdése, bocsánat.
Igen, én azt akartam kérdezni, hogy olvastuk a HVG cikkét, és ott a több autóbontot is megkeresett a lap, ahol nem akarták sehol átvenni, leselejtezni kívánt roncsautókat. Például arra hivatkoztak, hogy bontási igazolást nem tudnak kiadni, és ehhez szükséges ahhoz, hogy mondjuk a tulajdonos nevéről lekerüljön az autó. Tehát, hogy ilyen zavarok vannak a rendszerben, valahol pénzt kértek érte. Én értem, hogy mi a szabályozás, de hogy önmagában a jelenlegi működés az úgy tűnik, hogy ez nem teljesen a szabályozás alapján megy.
Én nem ismerem ezeket a kollégákat, de több mint valószínű nekik nincs szerződésük ezt a tevékenységet folytatni. Mert abban az esetben, hogyha ők le vannak szerződve a MOHU ZRT-vel, ebben az esetben az előírás szerint kell nekik eljárni. Tehát még egyszer mondom, így, hogy nincs információm, de több mint valószínű, ők nem szerződött partnerek. Erről a listáról egyébként a MÓZRT honlapján tudnak a hallgatók, illetve a lakosság értesülni. Van ilyen, hogy MOHU roncsautó átvevő helyek, így hívják, és az országban az összes ilyen átvevő helyet felsorolja. Őket kell megkeresni, mert ők nemhogy átveszik térítésmentesen, ha esetleg a tulajdonos beszállítja saját maga az autót, vagy bemegy vele, ebben az esetben úgynevezett ösztönzőt is tudnak fizetni, ami akár optimális esetben 50 forint is lehet kilogrammonként.
Oké, tehát akkor ezt a listát kell megnézni, és akkor azok, akik regisztráltak és szerződött partnerek, azok az ön által említett szabályok szerint kell, hogy eljárjanak, és így nem lesz gond az autó átvételével és az egésszel.
Oké, ez megnyugtató, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk.
Köszönjük
erről.
Szépen.
Jó munkát, szép napot kívánunk.
Én is köszönöm.
Minden jó.
További szép napot. Minden jót.
Kovács Gyulával, a Gépjárműbontók Országos Egyesületének elnökével beszélgettünk.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Na, hogy Endre beharagolsz, megnézzük ezt a körforgásos gazdálkodást, hogy mégis hogyan, miképpen viszonyuljunk hozzá, hogy ez valami trendy, fancy, új keletű valami, és az a menő, aki körforog, vagy pedig egész egyszerűen most már muszáj lenne, sőt, már muszáj lett volna eddig is átállni erre. Dr. Barta Horváth Bálinttal, a Budapesti Metropolitan Egyetem szakirányú továbbképzési központja fenntartatossági menedzsment szakának oktatójával beszéljük ezt, tehát jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Definiáljuk pontosan, mi a körforgásos gazdaság, mert sokunknak szerintem annyi jut eszünkbe, hogy akár most, amit beszélgettünk a roncsautókról, hogy van valami felhasználható hulladék, azt recikláljuk, csinálunk belőle valami mást, és már kész is a körforgás, hiszen körbeért valami.
Igen, így van. Ez egy általános tévhit a körforgásos gazdaság definíciájával kapcsolatban. Én mindig az ellentétjét a lineáris gazdaságtól szeretek indítani, hogy egy lineáris gazdaságban, ahogy a jelenleg is működik a gazdaságunk, elveszünk a természeti erőforrásokat, azokat használjuk, terméket csinálunk belőle, majd a hasznos élettartamok végén eldobjuk őket. És ugye, ahogyan te is elmondtad, ezeket szeretnénk most igazából visszapörgetni a gazdaságba, integrálni őket újra hasznos alapanyagként, és ezek alapján termelni. De ez igazából egy eléggé alacsony szintje a körforgásos gazdaságnak. Azért is van ilyen tévhit az értelmezésével kapcsolatban, mert nagyon sok mindent jelentett a körforgásos gazdaság. Ha már mondta a roncsautókat, akkor nagy örömmel hallottam, persze nem ez volt a beszélgetések fő lényege, hogy van egy definíció arra, hogy most mit visznek el például roncsautókat ezekbe a bontókba, és direkt definiálta itt a szakértő, hogy igazából nagyon sok autó még teljesen használható, csak úgy ítéli meg a gazdája, hogy attól már szeretne egyébként megszabadulni. És pont ez lenne a lényeg, hogy egy körforgásos gazdaságban arra törekszünk, ahogy a beharangozóban is elmondtátok, hogy minél kevesebb anyagot, energiát pazaroljunk, és igazából ahhoz, hogy a hulladékot csökkentsük, ahhoz sokkal hatékonyabb az, hogyha megelőzzük, és ehhez például a fogyasztást is tudnánk egyébként csökkenteni, ezt nevezzük úgy, hogy a fogyasztás dematerializációja, hogyha egyszer már legyártottunk valamit, akkor onnantól azt próbáljuk minél tovább használni, minél inkább megjavítani, hogyha az lehetséges, és csak akkor dobjuk ki és hasznosítsuk újra, amikor már nem lehetséges annak a tovább használata.
Hát de pont ez ellen megy egy nagyon sok olyan folyamat, ami hát a lineáris gazdaságból indul, ugye a növekedéskényszer, a termeléskényszer, a profitkényszer, és minden olyan, ami lényegében arról szól, hogy vegyünk újat. Például de mondjuk nem egy mosógépnél, ugye igen. Mostanában azt mondják még a szakértők is, hogy hát nyugodjak meg, 6 évre van tervezve, konkrétan az egész dob úgy, ahogy van, egybe van öntve, azt kicserélni lehet csak, az sokkal drágább, és akkor újat kell venni.
De meg a javítási oldalon a munkaerőköltség, ugye az egy munkaintenzív valami, tehát elviszek egy gatyát fölhajtatni, majdnem vehetek az árából, a munkadíj árából egy másikat, ami éppen passzentos. Tehát itt vannak ilyen gazdasági racionalitások is, amit hátráltatják azt, hogy ez jól működjön, gondoljuk mi.
Na hát amit elmondtok, örülök ennek a monológnak, mert igazából két-három olyan dolog is elhangzott benne, ami már egy ilyen megosztó kérdéskör itt a körforgáson belül. Az egyik például az, hogy pont a mosógépet említettétek. Nagyon örülök, hogy ez egy klasszikus példája ennek a körforgásnak, meg hogy akkor megírja valamit tovább használni, felújítani. Abban tényleg van egyébként igazság, hogy sokan mindig a régi mosógépekre hivatkoznak, hogy nagyanyáinknál még 30 évet mentek ezek a mosógépek. Most meg tényleg, ahogy ti is elmondtátok, 5-6 évet mennek. Azt azért sokan elfelejtik, hogy a mai mosógépek sokkal hatékonyabban működnek, és tényleg a régi mosógépek 30 évet mentek, de ha még ma is azokat használnánk, akkor kb. 5-6 év alatt ki is termelnék az újnak az árát, tekintve a víz meg energia felhasználásukat. Szóval ezt nevezzük közgazdaságtanban átváltás jelenségnek, és pont ez a lényeg, hogy ezt neveztem korábban úgy, hogy szeretnénk dematerializálni a gazdaságot, mert igazából van is egy ilyen megfogalmazás, hogy amíg fogyasztás alapon tartjuk fenn a gazdaságot, addig nincsenek valódi megoldások, csak átváltási jelenségek. Ahogyan ti is látjátok, most a mosógépnél például abban az iparágban eldönthetjük azt, hogy most sok hulladékot termelünk, vagy inkább sok energiát vagy vizet használunk föl. Ma már például azt mondják mondjuk, hogy most már olyan hatékonyak az új mosógépek, hogy most megérné megint egyébként kitolni az életciklusukat, mert egy idő után már nyilván, amikor kb. Majdnem zéró energiával, meg zéró vízzel működnek, annál hatékonyabb már nem lehet. Ott az, hogy rövid az életciklus, azzal már csak tényleg szeretnénk egyébként fenntartani ezt a fogyasztásorientáltságot. Úgyhogy a másik kérdés pedig tényleg ez, hogy most mi a nagyobb, az újnak a megvétele vagy javítási költség. Itt azért elmondanám azt, hogy nagyon sok iparágban azért nem éri meg a javítatás, mert nyilván, amikor itt javítatnád, akkor az egy európai munkaerő bevonással történik, és itteni költségeken. Aha. És azért annyira olcsó az újat megvásárolni, mert lehet a harmadik világban gyártották, és ott pedig aztán nem kell betartani semmiféle környezetvédelmi előírást, semmiféle munkavédelmi előírást, mármint persze ez nem az átlag. Csak hogy azért nagyon sokszor olyan országban termelnek, ahol azért fogalmazunk úgy, hogy a rabszolgamunkánál egy fokkal vannak följebb az ottani körülmények. Úgyhogy azt azért el kell ismerni, hogy valaminek egyébként meg kell fizetni az árát. Mert sokszor, amikor olcsó terméket veszel, de ez akár egy olyan fogyasztási cikknél is lehet, mint a kávé vagy a kakaó, ha már valaki most iszza a reggeli kávéját, ott is kiszámolták, hogyha tényleg rendesen feltrét kávét vennénk, de meg lenne fizetve az a környezeti költség, amit az a környezetrombolási ár, ami a kávék termeléshez kapcsolódik, vagy ugye megjelennek fizetve rendesen a dolgozók az egész értéklánton, akkor egy csésze kávé akár 20 euróba is kerülhetne.
Hát ne, a Olaszországban forradalom tör neki, tehát hogy az egy eurót azért ne lépjük át, kérem.
Az espresszó.
De értjük, igen, de mit lehet akkor változtatni?
És hogy néz ki ez a lista, amire említetted, ugye, hogy például az újrahasznosítás az valahol azért a végén van, és vannak hatékonyabb pontjai ennek a ciklusnak, ennek a körnek, amit a körforgásos gazdálkodás jelöl.
Igen, hát igazából 10 olyan tevékenység van, amire úgy hivatkozunk, hogy a körforgás létrája, pont azért létre, mert ez egy hierarchia rendszer, hogy minél följebb vagyunk benne, annál hatékonyabbak vagyunk energiaveszteség elkerülésben és anyagveszteség elkerülésben. És hát ezen a 10-es listán igazából az újrahasznosítás, anyagában történő újrahasznosítás, a csak 9. sajnos. Az alatt már csak a hulladék égetés van, amiből még energiát tudunk egyébként kinyerni. E fölött pedig olyan tevékenységek vannak, mint a továbbhasznosítás, amikor eredeti funkcióját valami már nem tölti be, de még mindig tudom egyébként használni más funkcióra. Klasszikus példa, tejfölös dobozt felhasználok virágcserépként. És akkor e fölött még vannak olyan tevékenységek, amikor a javítást célozzák, például megjavítása vagy újragyártása egy terméknek már használt alapanyagokból. Például amikor egy laptopnak az egy rossz egyiknek a képernyője, másiknak pedig a gépháza, és a kettőből csinálok egy laptopot. Tehát nem újat vettem, hanem elkerültem azt, hogy két hulladék keletkezni, és egy újat kelljen venni, hanem a két használatból egy jót azért még mindig tudtam csinálni. És e fölött jön már igazából az a szint, amiről beszéltem, ez a dematerializáció. Itt pedig nem is annyira a termelési folyamatokat, inkább a fogyasztást kellene újra gondolni. Amikor már kifejezetten elutasítjuk például az anyagi alapú fogyasztást, vagy igazából a fogyasztásnak azt a formáját, hogy amit én elfogyasztok, azt mindenképpen birtokolnom kell. Miért ne tudnám például a bizonyos termékeket akár szolgáltatásként igénybe venni? Ennek megvannak ugye a klasszikus példája, amikor az ember autókat bérel például, de Hollandiában, én ugye korábban a Holland Nagykövetségen dolgoztam, és ott vannak már ilyen extrém példák is, hogy az egyik holland reptérem, ott magát a fényt bérlik úgy, mint szolgáltatás, nem megvették a világítóeszközöket, hanem üzletet kötöttek a céggel, amelyik a világítást biztosítja számukra, és igazából így a tulajdonosa a világító eszközöknek még mindig az a cég, akkor még a Philips volt, aki ezt szolgáltatta a számukra, és ők pedig havi díjat fizetnek a világításért. Uh-huh. Ez pedig egy ilyen win-win szituációs volt, pont ez a lényeg, hogy valamilyen szinten üzleti megoldást is kell kreálni ezekből a körforgásos üzleti modellekből, hogy így volt egy állandó ügyfelet tulajdonképpen a Philipsnek, az neki jó volt, nem csak egyszer adott valamit, aztán megint kellett menni azután futnia igazából, hogy legyen új ügyfele. A reptérnek pedig azért volt jó, mert nem kellett egy nagy beruházást csinálnia egyből, és mindemellett monitorozták a működését az ő okos világításuknak, és ezzel megfelezték az energiaköltségeit a reptérnek. Tehát egy ilyen win-win szituációt tudtak ezzel kreálni. Ezt nevezzük úgy, hogy körforgásos üzleti modell innováció. Amikor már rájövünk arra, hogy az ilyen megoldások hogyan lehetnének olcsóbbak. Ha jól kivettem az előző beszélgetésben, ott az egyik fő probléma ez volt, hogy a helyes megoldások azok nem mindig voltak egyébként az olcsóbbak.
Hát ez nagyon izgalmas kérdés, és tök jó, hogy egy picit gatyába ráztuk ezt a körforgásos gazdaság fogalmát, sokszor használjuk ezt, és dobálozunk vele úgy, hogy azért ezt így nem tettük a helyére. Úgyhogy köszi még egyszer.
Igen, folytassuk innen, mert sokkal fontosabb a téma, mint hogy így ennyiben le tudjuk. Köszönjük szépen, hogy ma reggel rendelkezésre álltál.
Én köszönöm. Szervusz. Szép napot, sziasztok.
Dr. Barta Horváth Bálinttal, a Budapesti Metropolitan Egyetem szakirányú továbbképzési központja fenntarthatósági menedzsment szakának oktatójával beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na hát, folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amit korábban kezdtünk dr. Árad Péterrel. Ő van most itt a telefonon túlsó végén, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt mindenkinek!
Na hát, már pár hete beszélgetünk a Prémium járóbeteg ellátási minőségi indexről, és a múltkori alkalommal is előkerült ez a járóbeteg ellátás, illetve az átjárás a magánegészségügy és az állami között, vagy legalábbis az összehasonlítása, hiszen maga az index is ezt teszi ugye bizonyos témákban. Egy picit azt nézzük meg, hogy amit itt elkottyintottam, hogy van-e átjárás, tehát hogy működik-e jól az, hogy én ezt valamilyen vegyes rendszerben használjam a kettőt. Ez főleg nekünk így önfoglalkoztatóknak lenne fontos, hiszen mi ide is oda is fizetünk, és jó lenne valahogy mind a kettőnek az előnyeit élvezni.
Hát sajnos definíció szerint nem nagyon van átjárás. Az állami felől a magán felé egy spontán átjárás van, hiszen a betegek ott intézik a dolgukat, ahol akarják, és ahol meg tudják fizetni, hogyha előírtak neki egy vizsgálatot. Fordítva ugye le van zárva a kapu, kivéve ugye a gyógyszerfelírást, mert az államiból nem utalványozhatnak a magán felé, tehát egy állami, pontosan a magánból az állami felé, mert ugye egy magánorvosnak nincs joga arra, hogyha mondjuk egy ortopéd megvizsgál valakit, és azt mondja, hogy kell egy MR, akkor ezzel visszaküldje az államiban, hogy akkor csinálják neki egy MR-t. Tehát ez a pont ez megszakad, mindig vissza kell térni az origóhoz, és a házi orvost igénybe menni, hogy elindítsa ezt a folyamatot. Tehát definíció szerint nagyon kevés van, és ez egy nagy rákfenéje a magyar egészségügynek, hogy megszakadnak a betegutak, amik egyébként sincsenek se az államiban, sem a magánban normálisan felépítve, de így a kettő közötti járkálással ez nagyon nagy hatékonyságvesztés lép fel.
Abszolút, és az én logikám is azt mondatná, hogy tulajdonképpen az állami ellátórendszernek örülnie kéne, ha én bármit az ő tehermentesítése okán, ha nem is az a cél feltétlenül, hogy én őt tehermentesítsem, hanem mondjuk, hogy előbb jussak szolgáltatáshoz vagy jobbhoz, de bármi miatt fizetek, az őt tehermentesíti, tehát neki örülnie kéne, hogy és valahogy segíteni ennek a kettőnek az együttműködését, de ez persze csak én gondolom így.
Hát ez egy ennél bonyolultabb kérdés, és nagyon sokan gondolkoznak azon, hogy hogy lehetne megoldani, hiszen amikor ez megtörténik, akkor erőforrást vesz el az államitól, mert ugye azok az orvosok, akik a magánban dolgoznak, az dolgozhatnának ott is, és akkor kezdődik az egész dolog, akkor borul fel igazán, amikor elkezd visszafelé áramlani, már pedig előbb-utóbb elkezd visszafelé áramlani az a magánban megvizsgált beteg az állami felé, hiszen vannak olyan kórképek, ezek között mondjuk a leggyakoribb, vagy a mindenki által a legjobban ismert mondjuk a davanat kezelés, amikor mindenképpen visszatér az államiban az ember, akár a magánban tárták fel ezt, vagy hívták fel a figyelmet erre, ott vizsgálták ki, akár az államiban kezdődött ez el, hiszen vannak olyan dolgok, amik gyakorlatilag a magánellátásban nem elérhetők. És ez egy nagyon fontos kérdés, ezért gondoltuk azt a prémium egészségpénztárban, hogy megpróbálunk egy olyan most egyedi terméket kialakítani, ami pont azt célozza, hogy egy ember, aki nagy bajban van, mondjuk nevesen daganatos beteg, az állami rendszer kezelése előtt egy nagyon gyors kivizsgáláson eshessen át a magánban. Hiszen ez egy olyan kórkép, ahol nagyon fontos az, hogy időben hogy történnek a vizsgálatok, ugye a daganatok osztódnak, egy adott daganatból mondjuk egy adott idő alatt a duplája lesz, és ez nagyon nem mindegy, hogy ez egy mikronosból másfél, vagy egy 10 centisből 15 lesz. Tehát a késői fázisban nagyon fontos az, hogy gyorsan érjenek el a betegek a megfelelő kivizsgáláshoz, illetve a diagnózishoz, ami most az állami rendszerben heteket, hónapokat vehet igénybe, a hónapok a jellemzőbb. Ezt próbálnánk felgyorsítani egy olyan szolgáltatással, ami a biztosítást, a védőálló biztosítással rendelkezőknek járna a pénztárban, és úgynevezett daganat SOS kivizsgálás, tehát hogyha valakinek daganat gyanúja van, akkor egy 500 000 forintos keretig ebből a közös alapból biztosítanánk egy SOS magán kivizsgálást, ahol egy onkológusok által előírt protokollon keresztül menne az ember, tehát kivizsgálnánk esetleg gasztroszkópia, szövettan, kiegészítő vizsgálatok, hogy eljusson arra a pontra, amikor mindenképpen vissza kell menni az állami rendszerbe, viszont oda úgy érkezzen meg, hogy minden kivizsgáláson átesett, és gyakorlatilag egy onkotím, ami létezik ugye a magyar onkológiában, egy több szakemberből álló tím meghatározhassa, hogy mi legyen az ő kezelése. Tehát ez lenne a cél, hogy gyakorlatilag egy ilyen zöld utat, egy nagyon gyors kivizsgálás kap a magánba, és átadjuk az államiban, hogy itt van, ki van vizsgálva ez a beteg, most már a tietek, és bánjatok vele úgy, ahogy neki a legjobb.
Ez hogy indul? Az oké, hogy daganat gyanú, de az kinek a gyanúja, hogy ezt a hülye kérdést feltegyem? Mert ugye nem minden tapintható, nem minden daganat tapintható. Nyilván, hogyha én érzek valamit, akkor az egy gyanú, azzal én be tudok állítani, de van olyan gyanú, amit nem tapintható, de nem tudom, rossz közérzeted, vérképromlás, mit tudom én, mit csinál. Tehát ez hogy indul? Hogy kezdődik el ez a sztori?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye kétfelé bomlik nálunk a folyamat. Van a kifejezett daganat gyanú, illetve a nem kifejezett daganat gyanú. A kifejezett daganat gyanú az, amikor ezt a daganatnak a gyanúját valami fajta esetleg képalkotó vizsgálat felfedi, tehát azt mondja, hogy van egy folt a tüdőn, és ezt ki kell vizsgálni, mert ez daganat lehet. Ez egy kifejezett daganat gyanú. Ebben az esetben úgy vizsgáljuk ki az ügyfelet, hogy gyakorlatilag neki egy önrészen kívül semmi más nem kell fizetni, hanem ezt állja gyakorlatilag ez az alap. Hogyha valakinek nem kifejezett daganat gyanúja van, mondjuk azt mondja, hogy ő neki, nem tudom, véres a széklete, és akkor itt fölmerül a daganat gyanú, de azért ezer ok más lehet mögötte, akkor ugyanezt a vizsgálati sort megcsináljuk neki, és kivizsgáljuk, neki kell kifizetni ennek a költségeit, ha viszont bebizonyosodik, hogy ez tényleg daganat volt, akkor visszatérítjük 500 000 forint értékben ezeknek a vizsgálatoknak a költségeit. Tehát ez egy fontos pont, hiszen sok embernek sokszor van úgy daganata, hogy nincs neki, tehát igen, vannak, akik nagyon félnek ettől, igen, és hipokonderek, megpróbáljuk elkerülni ezt az áramot, az ügyfelek felől, viszont azokra szeretnénk koncentrálni, akik tényleg bajban vannak.
Ez jó hangzik. Köszönjük szépen, folytatjuk még ezeket a beszélgetéseket, sok hasznos infót kapunk ilyenkor, úgyhogy köszi ezt is, és szép napot kívánunk.
Szép napot mindenkinek.
Minden jót. Dr. Váradi Péterrel, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadójával beszélgettünk.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.